A Magyar Hospice Alapítvány igazgatója, Muszbek Katalin az Inforádió arénájának vendége, és a szünetben, sőt már a beszélgetés elején is beszélgettünk a szemlélet formálásról, és azt mondta itt a szünetben, hogy új programot indítanak, és egészen a gyerekeknél kezdik. Meg lehet támadni a gyerekeket, akik még épp hogy megszülettek, azzal, hogy azért ez egy véges történet.
A Méltóság mezeje programmal indultunk el most ebben az évben, és októberben ültettünk narciszokat. A narcisz a reménynek a szimbóluma, és ezt az egész programot egy angol rendszertől vettük át, ahol már ez régen megy, a Marie Curie Cancer Care rendszer csinálta meg. Aztán Lengyelországban láttuk, hogy ez milyen szépen működik, és tulajdonképpen mi a krakkói hospice-tól próbáltuk ezt adaptálni. És az a lényeg ennek a programnak, hogy van egy szimbolika, ez a virág szimbolika. Elültetnek, azt a kicsi jelentéktelen hagymácskát beteszik a földbe, akkor látják a gyerekek, hogy ez kihajt, akkor szépen kivirít a sárga virágmező, majd aztán elhervad, elfonyadnak a levelek, és végül is az elmúlás kö. És ehhez a programhoz, ehhez a virág programhoz illeszkedik egy oktatási program, ami iskolás korban, általános iskolában kerül bevezetésre. A tanárokat szeretnénk felkészíteni arra, hogy erről a témáról, ha az iskolában felmerül, akkor tudjanak őszintén beszélni, és ez egy nagy szükség is, hiszen gondoljanak bele, hogy hány gyerek küszködik azzal, hogy elveszít valakit, vagy az iskolában magába betegszik meg egy gyerek, és hogy mit tudnak a pedagógusok ezt, mennyire nehezen és rosszul kezelik ezeket a kérdéseket. De mellette a szakemberek járnak majd ki, ez Debrecen és Budapest 5 iskolájára vonatkozik ebben az évben, mert hiszen ez egy modellprogram, amit aztán szeretnénk kiterjeszteni. Pszichológusok, szociális munkások és művészek fognak kijárni a gyerekekhez, és a bábozással, a rajzolással, a meséléssel, a Torres Dani például Budapesten azt mondta, hogy ő szívesen elmegy és énekel a gyerekeknek, és ennek kapcsán fogunk erről a témáról beszélgetni.
Ugye a téma az az élet meg a halál.
Igen, de...
El tudja képzelni, hogy egy harmadikos gyerek megkérdezi a tanárát, hogy tanárbácsi, mi az élet, meg mi a halál? Hát ez maga a filozófia. Erre alkalmas lesz egy tanár?
Én úgy gondolom, hogy ebben is olyan félelmeink vannak, és a pedagógusoknak is hasonló félelmeink vannak.
Egy gyereknek nem lehet akármit mondani.
Igen, és nem is hiszem, hogy így kell erről a témáról beszélni, hogy élet és halál, mert ez rendkívül nehéz, és olyan módon közelítenénk ezt meg, ami nem is bevehető a gyerekeknek. De mondok egy példát, Debrecenben a pszichológus elment egy iskolába, és azt kérdezte meg a gyerekektől, hogy milyen olyan helyzettel találkoztak, ahol idős beteg volt, vagy beteg ember, idős ember volt, vagy beteg ember, akkor a gyerekek rögtön elkezdtek mondani 100 példát, és akkor a pszichológus föltette a kérdést, na és ti mit gondoltok, hogy lehet segíteni egy ilyen embernek? És komolyan mondom, több tucatnyi, jobbnál jobb ötlettel jöttek elő a gyerekek.
Tehát szakmailag nem... is jó ötlet, mert azt arról már az elején beszélgettük, hogy ez nehezen megállapítható, igen, hogy egy betegnek mi a jó.
Igen, de ezek olyan ötletek voltak, ami kezdve attól, hogy csinálok neki egy pirítóst. Azt mondja a másik gyerek, de te pirítóst ne csinálj, mert azt már a nagypapa nem tudja megenni. Vagy hogy a nagypapát kézen fogva kikísérni a kertbe. Tehát olyan teljesen egyszerű kis dolgokat mondtak ezek a gyerekek. És én azt hiszem, hogy nekünk innen kell körülbelül elindulni, attól a spontanei társadal, ami még megvan a gyerekekben. És nem arról kell beszélni, hogy a halál, mint egy nagy feketeség, hiszen az élet az utolsó percig tart, és az egész személyiségnek a kiteljesedése az utolsó percig tart. És egy kisgyerek, aki otthon maradhat, és láthatja azt, hogy a nagypapája hogy hal meg, az lehet, hogy nem fog úgy félni a haláltól, mint az a gyerek, akinek a nagymamája a kórházban úgy halt meg, hogy nem látta már előtte 3 hónapig, és csak azt látta, hogy az egész család sír és kétség be van esve, és ha megkérdezi, hogy mi van, akkor azt mondják, hogy ne is beszéljünk róla, ez borzasztó, ez nem rá tartozik. Na most, hogy mennyire érdekes ez a kérdés, hogy miközben két iskola visszavonult Budapestről, mert úgy érezték, hogy ez túl komoly ez a téma, és ezért ők ebben nem mernek belevágni, egyidejűleg jelentkezett 2 óvoda, hogy ők viszont úgy gondolják, hogy ők nagyon szívesen a gyerekekkel abban a pici korban elkezdenének erről a témáról valamilyen módon kommunikálni.
Ugye a halál előtt az embert még egy nagy kérdés érdekli, az, hogy az életével mit kezdjen. Ha tanultak valamit például önök az elmúlt 11-12 néhány évben, hogy az életet azt hogy lehet jobban csinálni?
Mi a betegektől hallatlanul sokat tanulunk, mert ugye nem általában életről van szó, mert az ember általában tudja, hogy az életét nem egészen jól viszi, még ön sem, meg én sem, mert ha csak azt nézzük, hogy milyen stresszben élünk, akkor abból biztos 30%-ot lehetne redukálni, és nem tesszük meg. És elhanyagoljuk egy kicsit ezt vagy azt a területet. De az élet végén egy nagyon más időszak jön. Tehát az, amikor valaki megbetegszik, én csak azt mondom, hiszen én, mint pszichoterapeuta, a rákbetegekkel úgy kezdtem el foglalkozni, nem a halál, és nem az élet végén, amikor diagnosztizálták, és kétségbe esett. És az a pillanat, hogy valaki azt megérzi, hogy ő meghalhat, hogy milyen átalakítást és átalakulást jelent a személyiségében, hogy hogy kezd el arról fantáziálni, hogy mit adna ő le, hogy mit változtatna meg, hogy mi az érték a számára, és ráadásul, ahogy ez megy előre, mondjuk egy betegség, és közeledik a vég, úgy ez egyre tisztábbá válik.
Ez nem csak szintiszta rettegés, amikor azt mondom, hogy a félkaromat odaadnám a tüdőmért?
Ezt most
tudom, hogy nem lehet?
Most biztos, hogy ezt mondjuk. Aztán, amikor ott van az, hogy megbetegszem, akkor már nem adnám oda a félkaromat, mert már nagy szükségem van rá ahhoz, akár csak, hogy lélegezzek. Teljesen másban kezdenek el gondolkodni a betegek, és kis dolgokban. Most én általában beszélek, mert van, aki ezt abszolút nem tudja elfogadni, és tényleg hihetetlen indulatok dúlnak benne. És az élet végén pedig az jön, hogy a kapcsolatok, az érzelmek, azok válnak dominánsá. Olyan hihetetlen tiszta dolgok történnek meg, amelyekkel korábban soha nem találkozott valaki. Az anyagi dolgok egyre háttérbe szorulnak. Olyan még van, hogy valaki azt mondja, hogy hát mindig vágytam arra, hogy elutazlak egy tengerhez, és soha nem tehettem meg. Megkérdezi az orvosát, hogy mit gondol, elutazhat-e még, és akkor a párjával elmegy valahova, és a tengernek a sós vizét még megkóstolja. Ilyen is van. De igazából az, hogy feladják azokat a küzdelmeket, amelyek 60-70-80 éven keresztül ott voltak, és elkezdenek abban gondolkodni, vagy ösztönösen tenni, hogy befelé fordulnak egyfelől, leszűkítik a kapcsolatrendszert, leginkább családon és szűkbaráti körön belül maradnak, de megkívánnak valakit például, akivel például elrontották a kapcsolatot, 20 éve nem beszélt vele, és valahogy utalásokat tesznek arra, hogy hát talán mégiscsak jó lenne ezzel a Jóskával találkozni.
Volna az utolsó kérdésem, hogy megszoktuk bánni az életünket a halálunk előtt?
Bizonyos dolgokat igen.
Emberi kapcsolatokkal kapcsolatos
elsősorban az egyik az emberi kapcsolatok, a másik pedig, hogy ilyenkor jön az, és ezt nem egyszer hallom, hogyha újra kezdhetném, akkor mondjuk a gyerekeimmel többet törődnék, ezt nagyon sok nő mondja. Hogy a gyesen otthon maradni, hogy nem munkába visszarohanni, hogy most már ezt az elvesztegetett idő, és a gyerekek mellől ezt nagyon sok anya mondja. De az apák is, tehát a férfiaknak is megvan a maguk területe, és pedig ez a pénz és a második állás, és a harmadik állás, és a javaknak a halmozása, hogy ez talán, hogyha, mert ugye a férfiak meg sokszor kizáródnak, most a régebbi klasszikus szerepekről beszélek, nem arról, mikor az apa van ilyesen, hogy az apák nagyon gyakran csak este későn találkoznak, és sokszor elmaradt például az az időszak, amikor a babákból kisgyerek lesz, vagy a kisgyerekből kis kamasz lesz, tehát, hogy kimaradnak ebből a folyamatból, és ezt sajnálják leginkább.
Muszbe Katalin, köszönöm szépen!